Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez újra a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. A stúdióban éppen Ásít Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szia Bence, jól
nem vagy? Ásít, nagy levegőt vesz, és neki ugrik a műsornak.
De itt van velünk Tóth Gergő is, reklámszövegíró.
De Ásított, hello.
A mai fő témánk az AI Summit lesz. Ennek kapcsán Starcákossal beszélgettünk, az Inda Média AI Summitért felelős igazgatósági tagjával. A hírek között szó lesz arról, hogy az EU kötelezte a Metát arra, hogy ne csak az algoritmus válogathassa meg, hogy mi kerül a feedbe. Utána beszélünk a kreatív versenyek világában történő változásokról. Aztán jön egy hatalmas spotszemle, amelyben két OTP-s spotról is beszélünk, az egyik a diákhitel, a másik pedig a kártyás fizetéshez készült spot. Aztán szó lesz a Balázs Kicks spotjáról, amivel pedig kezdünk, az a Paramount sulikezdő filmeket ajánló spotja. Az az érzésem, hogy megint visszajött a hosszú reklámok, hosszú és értelmetlen reklámok kora, és a Paramount az egy nagyon hosszú, számomra teljességgel érthetetlen és értelmetlen spottal jelentkezett. Régi filmeket ajánlanak nosztalgiázó szülőknek. Énként nagyon tetszik, hogy megoldották ezt a
stop motion. De ezért vagy igazságtalan, mert egyszer elkezdett, hogy egy értelmetlenül hosszú spot, ami régi filmeket, aztán utána meg így azt teszed hozzá, hogy de nagyon tetszett, ahogy megoldják
ezt. A megoldások tetszettek benne, de a következő spotnál is ez lesz egyébként, ezt higgyál le.
Nem, semmiképpen sem, de egyébként ezért tettük be ezt a Paramountos megfejtést, mert ez egy elég bátor dolog, hogy egy mennyire nehezen értelmezhető stop motion képi anyaggal próbálják azt itt támogatni, hogy akkor ők milyen filmeket fognak összevetíteni az iskolakezdés időszakában, és megpróbálják összehozni az iskolakezdés gondolatával azokat a filmeket, amiket vetíteni fognak. Tehát itt több nagy ugrás is van, erős nézői, reklámnézői bevonódást igényelne ez a dolog. Tehát lehet, hogy egy kicsit így túl sokat várnak el azoktól, akik látni fogják ezt a filmajánló spotot, de mindenképpen akartunk arról beszélni, hogy ez tök jó, hogy egy ilyen kreatív módon közelítették meg a kérdést, és nem csak összevágtak egy szuperkátot dörmögős hanggal arán-arálva az őszi filmkínálatról.
Gergő?
Nekem meg pont az a bajom, hogy rendelkezésükre egy csomó film, bármit kezdhetnek vele, nincsenek jogdíjparáik ilyen szempontból, és ahhoz képest megcsináltak egy ilyen végtelenül leegyszerűsített, és annyira nem is vicces, igen, stop motion-os videót.
Stop motion. De tényleg nem értem a poénokat sokszor.
Valahol értetők a poénok, csak nem azt a szintet hozzák, mint amiket a Paramount kreatív csapata elő szokott jönni időről időre. Nekem ez most így alatta van a többinek.
Azt az alatta van, ezt én is érzem, ugyanakkor szerintem mindenképpen el kell mondanunk, hogy virágozzék ezer virág.
Hát az mindenképpen ezt mond, de Bence, már hiányoltam az elején. A Balázs Kicks ajánlataival még a felelést is megúszhatod. Ezzel az üzenettel kezdem a következő spotszemlés spotot. Kezdjük azzal, hogy hányféle online cipős webáruház van, nagyon sok, most lett még egy, a Balázs Kicks. Ennek van egy bevezető spotja, amely ide nem illő módon, mondhatnánk, hogy ide nem illő módon egy iskolai jelenet, egy középiskolai jelenet, ahol az átlagos tanár karakter, aki szigorú és szúrópróbaszerűen kiválasztja a következő felelőt, kihívja, jól megalázza Balázskát, és viccesen föltesz neki egy kérdést. És akkor itt van az első pont, ugye én azt mondtam, hogy vannak azok a festmények, olajfestmények át, amiket közelről nézed, az mondjuk tetszik, ha messziről nem tetszik, és fordítva. Na, ez a film, ez olyan, hogy két perc, vagy kicsit még hosszabb is, hogy így az egész, a nagy egész számára egy nagy katyvasz, egy érthetetlen, értelmezhetetlen film, amit most láttunk, mégis a gegek, meg a helyi poénok benne, a karakterek, azok meg úgy magával ragadnak. És igen, Gergő, nem tekertem bele, jól láttam, hogy te se tekertél bele? Én se tekertem bele, végignéztem azt a 2,5 percet is, és nem csak hivatalból, meg nem csak kényszerből, szóval, hogy valami mégis van benne, de számomra értelmezhetetlen, hogy a Balázs Kicksnek miért kell egy ilyen hosszú történetet kreálni.
Nekem az az érthetetlen, hogy én sokkal kevesebbet mozgok a social médiában, mint te.
És, honnan és úgy, tudod?
Az az érzésem. És ahhoz képest fura, hogy én tudom, hogy ki ez a Balázs, meg mi ez a Balázs Kix, de meg úgy tűnik, hogy nem.
Én nem ilyen hülyesét mondtam.
Ez egy csávó, akit Balázsnak hívnak, aki a két főszereplő közül az egyik, mert a másik ugye az Alekosz, aki egyébként szerintem remekel ebben a szerepben. És egyébként a Balázs is valamilyen szinte remekel, mert ő egyébként ilyen, és csinált egy cipőboltot, olyan exkluzív cipőket tudsz venni a különböző márkáktól, baromi drágen, tehát leértékelve is mondjuk 100 pénz, de az már jónak számít. És zabálják.
Limitált sneaker modellek boltja a Balázs Kix, és ehhez készítette el ezt a spotot, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó gondolat a részéről, hogy csinál saját egyedi szórakoztató tartalmat, én örültem ennek, én igazából arról beszélnék csak ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy mennyire van rosszul szerkesztve. Tehát mennyire rosszak benne az arányok,
hát
mennyire vontatott, vagy nem vontatott.
Hát meg egy hozzám hasonló srác, az nem tudja, hogy ki ez a Balázs. Miért nem a Balázs mutatja be? Miért nem? Mint hogy a Friderikusz elmondja minden adás elején, még hogyha Frey Tamás is van, elmondja az életrajzát. Legalább tudjam, hogy ki ez a kis csávó. Érted?
Szerintem elég sokan tudják. Egy-kettő.
Azt nem
szerintem,
azt mindenki
szerintem
tudja.
Szerintem eléggé olyan emberekre van célozva, mert mint hogy olyan emberek vannak becélozva, ilyen prerollként, akik érdekeltek ezekben a cipőkben. Fekete-fehérben csináltak egy tök jó filmet, úgyhogy kicsit le a kalappal.
Színes
és
volt.
Szerintem ez egy nagyon jó pofa dolog, hogy színes. Ő alapvetően ebben az influencer közegből nőtte ki magát, tehát effektíve cipő influencerként csinálta meg magát, csinálta meg az üzletét, és nem a szokásos influenceres sablonokkal, meg típusú filmmel jött, hanem úgy döntött, hogy spotot, filmet, kreatív tartalmat, aminek van története, azzal kezd el kísérletezni. Kicsikét ügyesebben meg lehetett volna vágni, de ez biztos, hogy a követői örülni fognak annak, és lehet, hogy ránéznek a kínálatra, amiatt, hogy láttak egy ilyen ügyes geget tőle, amiben még az Alekoszt is le tudta szerződtetni.
Bocs, tényleg színes volt, de én fekete-fehérnek emlékeztem, és úgy még jobb lett volna.
Lehet, de én elmennék az a helyedben szemészhez. Na, én most egyébként erre mondom, hogy virágozzék ezer virág, mert csak azért, hogy titeket meghallgattalak ezzel kapcsolatban. Az OTP két új spotjáról beszélünk, az első az a kártyás fizetést népszerűsítő spotja. Figyelj, teljesen mindegy, hogy PayPass, meg kártyás fizetés, meg odaérintős már régen van. Ez lehetne most 2010 is, nekem akkor is tetszik, nagyon jók ezek a belső monológok, ezt elkezdte az OTP, nevezhetjük, hogy egy új platformot?
Igen, valóban nagyon egyébként jó. Elkezdtek a...
Egy új platformot kezdett az OTP, köszönöm Bence, szóval egy új platformot, amiben nagyon tetszenek ezek a belső monológok, jók a karakterek, jók a színek, jók a kameramozgások, jók a zenék, szóval én nekem 10/10, mind a kettő egyébként, ugye a másikról is beszélünk. Igen, szakemberek?
Mert mint a másikra, a következő.
Beszéljünk a következő? Akkor beszéljünk a
következőről. Ne, beszéljünk még erről, csak azt a 10/10-et akkor nem fogom érteni. Nekem az 0/0. Na, szóval, vissza ehhez. Itt már egy tök jól feldicsertük. Egyébként én is egyetértek, szerintem is 10/10, de akkor beszéljünk a negatívumokra, mégpedig a kampány bejelentőről a kreatív.hu.
Ja, azt nem olvastam.
Az borzasztóan túl van írva. 1-2, nem arra kéne szólni egy kampány bejelentőnek, hogy az OTP banknak milyen szuper 21. századi iroda épülete és ahhoz tartozó udvara van, mert nem érdekel senkit.
A videóról viszont tényleg jól működik, miért működik jól, mert stílusgeg, mert megidézi a westernes hangulatot, viszonylag váratlanul, de teljesen érthetően, tehát az egész úgy fekszik, és valószínűleg fel fogja kelteni azoknak a kereskedőknek az érdeklődését, akiknél még nincsen bankkártyás fizetési lehetőség. És nagyon célirányosan, poénosan működik ez a dolog. Ellenben készült egy diákhitelspot is, ez a következő, amiről így szeretném
beszélni.
Na, az
már beszélni. Nem 10/10 egyébként, ott már nekem az kicsit katyfaszos. Ott a vége, igazából ott az utolsó 10 másodperc a megmaradhatott pek. Volna, az a packshot azt szerintem elég lett volna.
A packshot, ami mutat egy kártyát.
Az elég lett volna, olcsóbb is lett volna.
És az a nehézség vele tényleg, hogy így még szerkesztve is rosszul van, tehát hogy ugye ebben van egy ilyen fordulat, hogy már befejezi az egyetemet, és akkor örül annak, hogy ő volt egyetemista, és volt diákhitele, és végig tudta járni a sulit, de olyan nehezen jössz rá, hogy itt igazából ez a szerkesztési elv, és annyira ilyen sablonos és szájbarágos, hogy én már elég régóta befejeztem az egyetemet, de erre én is azt mondom, hogy egy kicsit cringe.
Most az a durva, hogy én ezen billegtem, hogy a középiskolát fejezi be valamilyen ilyen fura ruhában, vagy igen, akkor az egyetemet.
De én úgy értelmeztem.
Akármelyiket is fejezi be, annyira borzalmas voice-overt találtak hozzá, tehát egy ilyen karakterhez nem ilyen hangot kell választani. Körülbelül 10-15 év mínuszban van a hang a képhez képest.
Menjünk rá a kreatív versenyek világában történő változásokra.
Igen, és ezekből is ugye azoknak, akik arról döntenek, hogy a különböző magyarországi ügynökségek milyen versenyeken indulnak, ugye külön vált az M-listától az Apexista, és most a Max és a Kreatív bejelentette, hogy ismét közös lista lesz. Meghatározták azt, hogy milyen versenyeken lehet pontot szerezni az M-listára. Igazából egy verseny az, amit szerintem sokatokat érdekel, és kiesett ebből, ez a Lollipop. Lollipoppal már nem lehet, Pixel Perfect-tel viszont lehet.
Utolsó hírünk az az, hogy az EU kötelezte a Metát arra, hogy ne csak az algoritmus válogathassa meg, mi kerül a Facebook és Instagram feedekbe, hanem át lehessen kapcsolni manuálisan, hogy válogatás nélkül időrendben lássuk ismerőseink és kedvenc oldalaink posztjait. Halleluja! Egyébként ez idézi nekem 2007-et, 2008-at, ami ahogyan működött eleve a Facebook. Amikor nem megmondták, hogy te mit akarsz vásárolni, nézni, fogyasztani, hanem jött, ami jött, és aztán te eldöntötted, hogy mi tetszik. Én azt gondolom, ha nem is ezzel fogjuk megváltani a világot, de ez egy jó irány egy jobb világ felé.
Meg ez valószínűleg arra is jó lehetne akár, hogy az emberek újra régi ismerőseikkel kapcsolatba kerüljenek, jól elvezethetne abba az irányba, hogy kicsit tudatosabban görgesd a feededet, kicsit változatosabbá váljon a feeded, ne azt kapjad, amit mindig is szoktál volt kapni, és az algoritmus már így hozzászoktatott. Az van, hogy ez egy opt-in lehetőség lesz, nem fogja automatikusan fölkirályani sem az Instagram, sem
de
a Facebook, de effektíve meg fog jelenni egy kis kapcsoló majd, és aki tudatos, meg akit ez érdekel, és aki ennyire tudatos, az át fogja kattintani, aztán lehet, hogy visszamennek külön az algoritmus által.
Beszéljünk majd róla, én biztos, hogy át fogom kapcsolni, és szeretnék majd beszámolni róla, amikor ez megtörténik. Most pedig akkor térjünk rá a fő témánkra, a mesterséges intelligencia konferenciára, a Starc Ákossal beszélgettünk pillanatokon belül. Rebrief. A vendégünk Starc Ákos, az Indamedia AI Summitért felelős igazgatósági tagja. Szervusz Ákos, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Engedj meg egy kérdést, már a legelején. Egy online kiadóvállalat miért érzi úgy, hogy szükség van egy AI konferenciát szerveznie? Nekem van egy hipotézisem egyébként, ha megoszthatom mindannyiótokkal, akkor adok neki egy kis teret. Méghozzá az, hogy úgyis mindenki előbb-utóbb ezt fogja csinálni. Úgyis lesz AI konferencia, ha még nem volt, de szerintem már volt, úgy rémlik, hogy már volt, de hogy ebből egyre több lesz, és hogy ebbe valamilyen fronton be akart szállni az Indamedia. Nekem ez a hipotézisem, de a mi értek, azok jobban érdekelnek.
Jó irányba tapogatózol a mi értek tekintetében, tehát igen, az volt a mi hipotézisünk ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy egy olyan technológiai hullámon ülünk, ami utoljára talán az internet vagy a szoftveróriások megjelenésével a 90-es évek vagy a 2000-es évek elején volt tapasztalható. Mi komolyan hiszünk abban, hogy ez a mesterséges intelligencia megjelenése egy olyan drasztikus technológiai ilyen ugrást fog okozni az életünkben, ami alapvetően befolyásolja valamennyi gazdasági szektornak vagy szegmensnek az életét.
Már nem kérdés.
És nyilván, mint így médiavállalatként erre valamiféle választ kell adnunk, és ugye nagyon-nagyon fontos stratégiánk, hogy azokat a kiadványokat valamilyen módon kézzelfoghatóan elvigyük az olvasókhoz, rajongókhoz, tévénézőkhöz, vagy YouTube csatorna nézőkhöz, és nem egyedülálló ez a fajta kezdeményezésünk, mert mondjuk például a Totalcarnak van parkolóparádéja, a női kiadványunknak, a Feminának van Femina klubja, és a gazdasági kiadványunknak pedig vannak konferenciái, tehát hogy ez nem egy semmiből jövő kezdeményezés.
Bocsánat, de egy pillanatra hadd szakítsalak félbe, mert amiket említettél, azok mind nagyon logikusak, hiszen így ott összeér a kiadványnak a témája, a hallgatók kíváncsiságával, és az egy logikus dolog, hogyha nem pusztán a content készül, hanem épített, csináltok erre fórumokat is. De ez a mesterséges intelligencia kérdése, ezt a témát miért egy online kiadóvállalatnak kell felkarolnia, amiben azért alapvetően azt képzelnénk, hogy kifejezetten fontos a kézműves, humán érzékenységű munka.
Nem akarom elhájnom, vagy eltakarni azt, hogy, hogy nekünk ez egy üzleti vállalkozás. Tehát, hogy mi valóban, ahogy az elején mondtátok, láttunk egyfajta hiátust ezen a piacon, mindenki erről beszélt, mindenki ezzel kapcsolatban szeretne kérdéseket föltenni, mindenkinek vannak kérdései, és mi arra vállalkozunk, hogy egy ilyen konferencia keretén belül, amit lehet most jelenlegi tudásunk szerint megválaszolunk. És amikor elkezdtük ezt szervezni, és elkezdtük nézni, akkor nyilván mi ugye saját élményekből táplálkozunk, és ez részben válasz majd a kérdésedre is, hogy a médiaipar és a kreatív ipar területén talán az egyik legforróbb ez a téma, mert rettentően sok területen használható, kifejezetten nagy a félelem ezzel kapcsolatban, és rettentő sok megválaszolatlan kérdés van, például jogi természetű, tényleg ez egy nagyon problémás terület most jelenleg, akár filmben, zenében, képben, deepfake-kel által gyártott képek, anyagok, hírek, fake news-ok, és minden ennek a területén, tehát nekünk ez a mindennapjainkat már most is átszövi.
Ez jó, hogy szóba hoztad ezt, mert egyébként pont kiadóvállalatok és a mesterséges intelligencia iparág, illetve a kiadóvállalatok dolgozói között alapvetően van egy feszültség, vagy legalábbis lehet érezni egy feszültséget Amerikából. Alapvetően elég rossz a sajtója annak ez idáig, az amerikai sajtója, amikor kiadóvállalatok bizonyos tartalmakat, cikkeket mesterséges intelligenciával íratnak meg, holott egyébként ez már a generatív nyelvi modellek elterjedése előtt, tehát már évek óta vannak kiadók, ahol tőzsdei híreket, sporthíreket mesterséges intelligencia vagy algoritmus ír, de alapvetően ezt nem szeretik így az olvasók.
Órára kötni.
Igen, meg az olvasók sem szeretik, amikor erről tudomást szereznek, az szerzőkről, újságírókról, szerkesztőkről nem is beszélve. Mit gondolsz erről az ellenérzésről, ami kifejezetten a médiába dolgozókra jellemző, hogyan fog ez szerinted feloldódni?
Hát illetve lehet-e most a Bencéhez csatlakozva ezt az ellenérzést, ezt meg lehet-e előzni bármivel?
Azt gondolom, hogy igen, de hogyha megengeditek, akkor egy picit talán tekintünk vissza ilyen történelmi táblatokba, hogy amikor voltak ilyen nagy innovációs hullámok, akkor arra hogy reagált a társadalom, aha, vagy hogy reagált?
Általában így.
És ugyanígy. Tehát, hogy remek jéghordó fiúk voltak, vagy távírókezelők az elmúlt évszázadokban, akik amikor bejött egy innováció, vagy egy technológiai újítás, akkor nekik igazából nem volt már onnantól munkájuk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy van egy természetes evolúciója minden szakmának, így ennek a kreatív iparnak is, és igazából érdemes feltenni azt a kérdést, hogy ez valóban kreatív ipar-e, hogyha ezt mondjuk egy robottal könnyen át tudjuk venni ezt a munkát, vagy tudjuk helyettesíteni. De hagyd mondjak egy konkrét kézzelfogható példát, ami a szerkesztőségünk mondjuk az Index szerkesztőség életében minden nap jelen van. A képalkotásoknak a kérdése. Tehát nagyon sok olyan illusztrációt készítünk, ami gyakorlatilag egy betanított munka, és nem egy valódi kreatív grafikai alkalmazott grafikus feladat. Nagyon sok olyan képet készítünk, amikor mondjuk nem tudom, egy MNB kamatdöntést, vagy bármilyen más makrogazdasági adatot, vagy egy sajtótájékoztatót valahogy illusztrálni kell, ezekhez külön-külön grafikákat készítünk, és nyilván az az igényessége a szerkesztőségnek, vagy az igénye, hogy ezek különböző grafikák legyenek, de nyilvánvalóan nincs az a grafikus, aki ezt szívesen minden héten gyakorlatilag ugyanazt megcsinálja, csak kicsit máshogy. Ez egy tipikusan olyan feladat, amit nagyon könnyen, szívesen átengedünk a mesterséges intelligencia által létrehozott különböző platformoknak. Amit ti feszegettek, az már egy érdekesebb kérdés, mert nyilvánvalóan mondjuk a tőzsdehíreket, időjárás, sportot, sporteseményeknek a különböző eredményeit szintén mesterséges intelligencia által érdemes megiratni vagy leíratni, hiszen ez valóban nem egy olyan komoly hozzáadott értékű munka, amit ne tudna egy robot vagy akár egy gyakornok pályakezdő újságíró elvégezni. Nem is ez a probléma, hanem amikor ez az evolúciós folyamat, a tartalmi evolúciós folyamat megindul, és már olyan tartalmak is születnek ezeknek a generatív AI funkcióknak segítségével, amit egyébként már nem etikus, mert az újságírói munkát nem tudjuk ebben nélkülözni, és nem etikus ezt ezekkel a platformokkal létrehozni, akkor ott már szerintem fölmerül az igényesség, hogy igen, ezt jelöljük, és ne verjük át az olvasót.
Bocs, az előbb felmerült két szempont, az igényesség és az etika. Szerinted melyik dimenzió mentén érdemes arról gondolkodni, hogy egy tartalmat azt mesterséges intelligencia állítson elő, vagy pedig egy rendes húsvér szerkesztő, egy vérbeli újságíró?
Kicsit megint, lépjek vissza egyet, mert ugye kimondatlanul is azt a témát kerülgetjük, hogyha itt robotokkal meg tudunk feladatokat iratni, vagy el tudunk végeztetni bizonyos feladatokat, akkor nem lesz szükség ennyi kollégára. Ami nyilvánvalóan a HR költségek csökkenését okozza. És szerintem itt tulajdonosi oldalról kétféle megoldás, vagy kétféle kezelés lehet. Az egyik az, hogy ezt hagyjuk, és hagyjuk legörögni egészen osztalék ágra, és mindenki, minden tulajdonos örül annak, hogy hú de jó, olcsóbban működtetjük azt az újságot, azt a rádiót, vagy azt a zenekiadót, mint eddig. A másik lehetőség pedig az, hogy ezt a felszabadult erőforrás a tartalmak fejlesztésére, vagy szélesebb tartalmak megírására fordítjuk. Mi biztosan ebben a utóbbiban vagyunk, tehát hogy mi azért keressük és kutatjuk ennek a mesterséges intelligenciának a mindennapokban történő használhatóságát, hogy az így felszabaduló erőforrásokat valóban olyan kreatív feladatokra tudjuk fordítani, ami mondjuk az olvasóknak, vagy a nézőknek a megelégedettségét váltja ki. És azt gondolom, hogy itt a kérdésben elrejtve azért valamelyest benne volt a válasz is, hogy igen, szerintem úgy etikus, hogyha ezt valamilyen módon jelöljük, hogy ez egy robot által készített tartalom, vagy ez egy szerkesztő újságíró által készített tartalom. És ez igaz a fotóra, és igaz a videóra is.
Ákos, így a beszélgetésünk végén én is visszalépnék kettőt, és egy olyan kérdést tennék föl, mert beszéltünk a történelemről, meg nagyon tetszett az, hogy tartalom evolúció, ugye ezt használtad. Hogy emlékszel-e olyanra, amikor ezt a kérdést föl kellett tenni, hogy a kreativitás a határa az hol húzódik meg. Mert most egyértelműen föl kell tenni, és én azt látom, hogy deklarálni kell, hogy mi az, ami kreatív, meg mi az, ami kevésbé, vagy egyáltalán nem kreatív munka. Szerinted az újságírás, illetve a tartalomgyártás történelmében volt-e hasonló, amikor a kreativitást kellett leválasztani egy nem kreatív folyamatról?
Nem emlékszem ilyenre, mert nem volt ennek megfelelő technológiai háttere. Tehát, hogy itt ez az innovációs hullám hozta el a mindennapjainkban azt, hogy gondolkodhatunk arról egyáltalán, hogy az a munkafolyamat, vagy azok a munkáknak a sokszínűsége, amivel mondjuk előáll egy újság, vagy egy tévéműsor, vagy egy rádióműsor, azokban mi az, ami kiadható ennek a mesterséges intelligencia platformnak, és mi az, ami szigorúan tilos, és nem szabad kiadni a kezünkből. És szerintem most a szerkesztőknek, főszerkesztőknek leginkább ebbe az irányba mozdul el a munkaköre, a munkája, hogy ezeket a határokat, ezeket a szabályokat pontosan lefektessék a szerkesztőségi munka során, és mik azok a területek, a határon túli területek, ahol viszont ne használják, tehát hogy igenis tegyék bele azt a kreatív munkát, azt az újságírói munkát, amitől egy lap igazán érdekes lesz, és amitől a hangja megismerhető.
Tehát szeptember 11-én AI Summit, ezzel kapcsolatban beszélgettünk Starc Ákossal, az Indamedia AI Summitért felelős igazgatósági tagjával. Ákos, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen a meghívást!
Önöknek pedig, kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet, ennyi fért már a Rebriefbe, találkozunk jövő héten is, további jó rádiózást, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.